világ első televíziója, Magyarország híradója.
Éjféltől leáll a tömegközlekedés a fővárosban, az éjszakai járatok is csak hajnalig közlekednek majd. Kecskemét közelében a 44-es útnál lezuhant egy gyakorlatozó, míg a pilóta szerencsésen katapultált. 115 dollár, soha ennyiben nem került még a nyersolaj, van, aki szerint spekulánsok állnak az árrobbanás mögött. Másfél év, másfél milliárd, eredeti állapotában a főváros legszebb fürdője a Gellért. Jó estét kívánok! 24 órás BKV sztrájk lesz holnap, egyetlen metró, villamos és hév sem indul el egész nap Budapesten. Az éjszakai buszok hajnalig még közlekednek, de utána azok is leállnak. Vasutas sztrájk most nem lesz, viszont tanítási szünetet sok iskolában rendeltek el. Nagy erőkkel készül a rendőrség és készülnek a kórházak is. De még az is lehet, hogy nem lesz akkora káosz, mint amire számítanak, mert hogy aki teheti, hosszú hétvégére készül és már holnap sem dolgozik.
Ma az eső is elég volt ahhoz, hogy bedugoljon a Margit híd. Ha csak nem maradnak sokan otthon, holnap is ez lesz a helyzet. A múlt hétfői sztrájk idején is ezek az útvonalak voltak a legkritikusabbak. A hidak, az autópályák, a főutak bevezető szakaszai és a körutak. Innen a cinkotai buszgarázsból nagy valószínűséggel egyetlen busz sem indul majd el. Így volt ez a múltkori sztrájk idején. Akkor a BKV összes alkalmazottjának körülbelül 90%-a sztrájkolt. Most is erre számítanak.
Az éjszakai hálózat fog működni menetrendszerűen, ez azt jelenti, hogy a hajnali órákig lesz közlekedés.
Utána csak néhány alvállalkozói busz jár majd. Egyeztetnek a sofőrök a sztrájkról egy buszgarázsban. Feszült a hangulat.
Én azt az aggodalmat látom, hogy ha nincs többet külső finanszírozás, akkor előbb-utóbb ez további leépítésekhez, esetleg kiszervezésekhez fog vezetni.
Pénzt a főváros még mindig a kormánytól kér, miközben maga egyetlen fillérrel sem járul hozzá a működéshez. Most a főváros csak fejlesztésekre ad, évente 10 milliárd forintot. A táblázaton láthatják, hogy a BKV nagyjából 110 milliárdos költségvetéséből az állam több mint a felét fizeti, a főváros pedig mindössze 11%-ot áll. Prágában például pont fordított a helyzet. Ott a költségvetés több mint felét maga a város fizeti.
Milyen alapon követel bármit a kormánytól, amikor a saját vállalatának működésre egyetlen fillért sem ad?
Tette fel a kérdést Tarlós István.
Az állami költségvetés nem hozza abba a helyzetbe a fővárost, hogy önmagában egyedül fent tudja tartani ezt a szolgáltatást.
Ez volt a válasz. A főváros a hétvégén is egyeztet a pénzügyminisztériummal. Ez azonban azt nem befolyásolja, hogy holnap nem lesz érdemes várni a villamosra.
Adásunk előtt nem sokkal a BKV egy utolsó utáni egyeztetésre hívta a szakszervezeteket. Ott van a helyszínen Ivanics Anna. Szervusz! Van-e valami változás? Közeledtek az álláspontok? Halló?
Én hallak, szervusz, jó estét kívánok! Még tart az egyeztetés, de a tárgyalás előtt két szakszervezeti vezető is komolytalannak minősítette a BKV lépését. Azt mondták, most már nem fújják le a sztrájkot, mert ha a BKV valóban meg akart volna állapodni velük, akkor azt már korábban megtehette volna. Egyébként a tárgyalást azért hívták össze, mert délután Hagyó Miklós és Ikvai Szabó Imre főpolgármester helyettes egy nyilatkozatot küldött a BKV-nak, amelyben a főváros garanciát vállalt arra, hogy augusztus végéig kidolgozzák a BKV finanszírozási koncepcióját.
Ivanics Anna, köszönjük szépen! Sok budapesti iskolában már biztosan szünet lesz holnap. Van olyan kerület, például a 6., ahol egyetlen iskolában sem lesz tanítás. Már délben nem lehetett taxit rendelni holnap reggelre. A kórházak azt ígérik, hogy mindenhol lesz elég orvos és ápoló, a posta pedig azt, hogy kiviszik a leveleket és a nyugdíjakat is. A városon belül a vonatokon és a volán járatain elfogadják a BKV bérleteket.
Holnapra? Hát egy hosszú alvással.
Így készülnek a diákok holnapra a Bólyai Szakközépiskolában, pedig itt nem lesz szünet. Bár úgy számolnak, hogy minden 10. diák tud csak bejönni.
Két héttel az érettségi előtt nem szeretnénk, hogyha bevezetődne egy ilyen fajta oktatási szünet.
Több kerület viszont az összes iskolájában szünetet rendelt el, ott majd pótolni kell a kieső órákat. Ahol az igazgató döntött úgy, hogy tanítás nélküli munkanap lesz, ott nem. Éppen az ebédet hozzák a Teleki Blanka szakközépiskolába. Holnapra ide nem rendeltek.
Lemondások száma 840 a 2022 főből.
Az igényfelmérő lapokat mutatja a Közétkeztetési Cég kereskedelmi igazgatója. A szokásos 85 ezer adag felét lemondták az óvodák, iskolák. A másik felét viszont lesz, aki megfőzze.
Megszerveztük gépkocsikkal, részben saját, részben bérelt gépkocsikkal a dolgozók bejuttatását az üzemeinkbe.
A kórházak sem állhatnak le. A Semmelweis Egyetemen napok óta azt szervezik, hogy ki hogyan jut be, vagy ha nem tud, ki helyettesítse.
Nagy valószínűséggel a betegek sem fognak megérkezni, tehát egy páran távol maradnak az előjegyzett időpontokról, de annak, akinek ez egészségkárosodást nem okoz, ez azt gondolom el se induljon, mert az idegeskedés nagyobb baj lesz, mint az alapprobléma.
Taxit már rég nem lehet rendelni, az összes kocsi foglalt. A sofőrök szerint viszont, aki tehette, már ma elmenekült Budapestről.
Valószínűleg minél többen igyekeznek elhagyni a várost. Nagyon sok olyan információnk van, hogy holnapra már szabadságot vesznek ki.
Közben a fővárosi főjegyző azt kéri az autósoktól, hogy vegyék fel a buszmegállókban várakozókat. A környezetvédelmi miniszter pedig azt, hogy aki tud, menjen biciklivel.
Budapest belvárosában a Nyugati térnél van kollégám Gmozer Zoltán. Szervusz Zoli, mit mond a Fővinform, vagy az Útinform? Tényleg olyan a forgalom, mint egy hosszú hétvége kezdődne, vagyis már sokan elindultak a városból?
Szervusz, jó estét kívánok! Élénk a forgalom a fővárosban és a fővárosból kivezető utakon is. Az imént beszéltem azonban a főváros a Fővinform ügyeletével, és azt mondták, hogy semmivel nem élénkebb, mint egy szokványos csütörtökön. Tehát nem tudták megerősíteni a taxisoknak ezt az információját, hogy sokan autóval elhagyták volna már a várost.
És mit tanácsolnak azoknak, akiknek nem lesz iskolai szünet vagy munkaszünet, mennyivel korábban érdemes holnap elindulni?
Azt mondják, hogy főleg azok, akik a külső kerületekből vagy vidéki városokból jönnek be a fővárosba, azok időben induljanak el, akár órákkal korábban, mint szoktak, tehát akár már hajnali 5-6 óra felé, hiszen a múlt hét hétfőn is, amikor sztrájk volt, hétkor már hosszú sorok álltak a bevezető utakon. És azt is kérik, hogy aki tehet és aki tudja úgy szervezni a napját, az több embert ültessen az autójába, tehát ne egy ember menjen egy autóval.
Mózes Zoltán, köszönjük szépen! Az emberek harmada nem közlekedik holnap a BKV sztrájk miatt. A Magyar Televízió megrendelésére készített Sonda Ipsos közvélemény kutatásból kiderül, hogy a megkérdezettek 27%-a autóba ül holnap, 17%-uk biciklivel, 14%-uk pedig gyalog indul majd el. A közvélemény kutatás további részletei az estében. Holnap viszont nem sztrájkolnak a vasutasok. A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének elnöke a sztrájkbizottság döntését azzal indokolta, hogy a közlekedési kormányzat, idézem, béna kacsa, képtelen arra, hogy a konfliktusban megoldást keressen. Gaskó István hozzátette, hogy a sztrájkfelhívás továbbra is érvényben van. Kóka János szerint Kunce Gábornak kellene ismét vezetnie a Szabaddemokraták Szövetségét. Ha a nyár elejé tisztúító küldött gyűlésen megválasztják Kunce Gábort elnöknek, Kóka János a frakció vezetői posztot tartaná meg. Kunce Gábor a távirati irodának azt mondta, egyelőre nem tervezi visszatérését a pártelnöki posztra. Egyetértett az 5 parlamenti párt abban, hogy át kell alakítani az adórendszert. A pártok az MDF kezdeményezésére tárgyaltak a Demokrata Fórum 4 javaslatáról. Egyetértettek abban, hogy csökkenteni kell a munkabért és a vállalkozásokat terhelő adókat, egyszerűsíteni kell az adózást, és el kell törölni a kedvezmények egy részét. Minden párt lehetőséget látott az örökösödési illeték, vagy ahogy az MDF hívja, a haláladó csökkentésére. Zárt plenáris ülést rendelhet el az országgyűlés egy interpelláció miatt a jövő héten. A rendszerváltás óta ilyen még nem fordult elő. Zárt ülést a 90-es évek végén rendeltek el utoljára, akkor az amerikai harci gépek áthaladása miatt. Most azért ürítenék ki az ülésterem környékét is, mert Kósa Lajos, fideszes képviselő arról interpellálná a titkosszolgálati minisztert, hogy a kormány egyik határozata valóban lehetővé tenné a teljes magyar politikai elit megfigyelését titkosszolgálati eszközökkel. A titokminiszter a híradónak azt mondta, már az interpelláció címe is hazugságon alapul, és hogy ez bebizonyítsa, kezdeményezte a titkosítás feloldását. Szilvási György szerint a Fidesz idején ugyanilyen határozat volt életben. Lezuhant egy MiG-29-es, rögtön jönnek a részletek, előtte nézzük még, mi lesz a híradóban. Obama Clinton vita, amelynek eredménye befolyásolhatja a mindent eldöntő jövő heti pennsylvániai előválasztást. Újabb vádak Tasnádi Péter ellen most sikkasztás és lopás miatt áll bíróság elé. Leszállás közben délután lezuhant egy MiG-29-es repülőgép a kecskeméti repülőtér mellett. A pilóta katapultált és túlélte a balesetet. A Kecskeméti megyei kórházba vitték. A vadászgép lakatlan területen a 44-es főúthoz közel zuhant le, még vizsgálják, mi okozta a balesetet.
Csak a repülőgép farka és az orra maradt egyben, amikor a gép a földbe fúródott. Néhány száz méterre a kecskeméti repülőtértől a 44-es út mellett zuhant le. A pilóta túlélte a balesetet, sikerült katapultálnia.
Hajtóműves három fő szeretne bebocsátást nyerni, gondolom a roncsig.
Még a katonák is csak külön engedéllyel közelíthették meg a helyszínt. A közelben élők nem látták, csak hallották a zuhanást.
Semmit nem láttunk. Csak a zajt hallottuk, és arra jöttünk ki. Akkor már a repülőgép a földbe volt. Égett a hátulja, bent a repülőtér területén belül meg egy portfelhő.
A honvédelmi miniszter a baleset után 2 órával a helyszínre érkezett.
A rendőrök és a katonák hermetikusan lezárták a területet és a 44-es főutat, amin tulajdonképpen végig csúszott a MiG-29-es, miután lezuhant. A pilóta még katapultált a levegőben, jelenleg a megyei kórházban ápolják.
10 év alatt ez a 3. magyar MiG, ami lezuhant. 1998-ban a repülőnap sajtóbemutatóján történt hasonló baleset, akkor a pilóta meghalt. 3 éve pedig szintén a repülőtér közelében zuhant le egy MiG, akkor a pilóta túlélte a balesetet.
Már Magyarországon is ellenőrzik a kamionokat a dél-szlovákiai sertéspestis miatt. Idehaza még nincs járvány, de hogy ne is legyen, fokozottan figyelik a sertéstelepeket, sőt az erdészek a vaddisznó állományt is. Szlovákiában az ömmel magyarok lakta alsó szemerét községben egy dán tulajdonban lévő hízlaldában tört ki a sertéspestis. Már több mint 10 000 állatot pusztítottak el.
Az a parancs, hogy rendőröket kell hívni, ha megjelennek a valaki, egyszerűen ott van a tábla.
A dél-szlovákiai Feleden nem engedték be stábunkat arra a sertéstelepre, ahol a hét elején kitört a sertéspestis.
Jelenleg is le van zárva Szlovákiában a domafalai sertéstelep. A mögöttem látható fehér épületben tartják az állatokat. Ide a napokban a lévai járásból több mint 60 állatot hoztak. Úgy tudjuk, közülük 1-2 volt fertőzött. Most csaknem 11 000 sertést kell elpusztítani. Az első beteg állatokat alsó szemeréden találták egy dán cég telepén, onnan terjedt tovább a fertőzés. 10 000 állatot kellett elpusztítani, és ugyanennyit kell most Feleden is. Pár éve nagyon örültünk a külföldi dán beruházásnak, hogy valaki ebben a dél-szlovákiai régióban, a rimaszombati járásban is befektet. Most pedig úgy tűnik, a természet is ellenünk fordult. Ezt a szlovák köztelevíziónak mondta a település polgármestere. A régióban 7 települést vontak karantén alá. Ez a szlovák gazda azt mondja, félti a 3 disznóját, mert a sertéstelep alig pár méterre van az ő portájától. És félnek a magyar gazdák is, szigorú ellenőrzést vezettek be a telepeken.
Körbe legyen kerítve a telepre bekerült tenyészanyag pedig karanténizás után kerülhessen csak be a telepre.
A határ mentén minden állatszállító teherautót átvizsgálnak. A borsodi főállatorvos szerint, bár a megyében nincs sertéspestis, a vadakat is megvizsgálják. Szlovákiában ugyanis a vizsgálatok szerint vaddisztok terjesztették el a kort.
20 kilométeres körzetben lelőtt vagy halva talált vaddisznót minden esetben megvizsgálunk sertéspestisre, és csak negatív intézeti lelet után kerülhet az feldolgozásra.
Az Európai Unió megtiltotta a szlovák sertés exportot.
Ismét rekord szinten a kőolajára a világpiacon. Hordonként már 115 dollárt kérnek a nyersolajért. Sokan a gyenge dollárral és az amerikai tartalékokról megjelent kedvezőtlen hírekkel magyarázzák a drágulást. Mások spekulációt sejtenek a dolog mögött.
A brókerek döbbenten nézték az olajár folyamát mutató kijelzőket. Délelőtt a 115,5 dollárt is meghaladta egy hordó nyersolajára. Ez több mint 60%-os drágulás egyetlen év alatt. Az árrobbanás okairól megoszlanak a vélemények, de két tényező biztosan közrejátszott. A hirtelen gyengülő dollár és az amerikai olajtartalék csökkenése. Az amerikai finomítók ugyanis visszafogták a termelést. A magas olajárak miatt a benzinkereslet is csökkent. Pedig közeledik a nyári szezon, amikor a nyaralások miatt az emberek többet költenek benzinre. Szakértők szerint a drágulás miatt idén sokan nem indulnak hosszabb utakra. A rekord olajár hamarosan itthon is érezteti hatását. Egyes szakértők nyárra már 350 forintos árat jósolnak. A MOL vezető közgazdásza szerint azonban a tendencia még megfordulhat. Ennek persze feltétele van.
Akkor, hogyha az amerikai pénzügyi krízis egy világgazdasági recessziót generál, ez a gazdasági visszaesés ugyanis csökkenteni az olaj iránti keresletet és így az olajárakat is.
Vagyis ha folytatódik a gazdasági válság, olcsóbb lehet az üzemanyag is.
Amerikában viszont egyelőre még robbanásszerű benzinár emelkedéstől tartanak, kapcsoljuk New Yorkot. Itt van Bombera Krisztina, szervusz! Hogyan reagált az amerikai közvélemény a rekord olajára? Pánik hangulat van?
Szervusz, jó estét kívánok! De az amerikaiak a jelenlegi gazdasági helyzetben már amúgy is meglepően óvatos fogyasztók lettek, ami igazán nem volt rájuk jellemző az elmúlt évtizedekben. Most, aki teheti, megpróbál visszafogni az olaj és benzin vásárláson is. Itt a környékemen például mindenki olajjal fűt, alig várjuk, hogy vége legyen a fűtési szezonnak. Az elnökjelöltek, a politikusok pedig markánsan különböző megoldásokat kínálnak. A republikánus John McCain átmenetileg felfüggeszteni az olajon lévő adót, hogy ezzel is csökkenjen az olajár. A két demokrata szenátor szerint ez nagyon rossz ötlet, ők a tegnap esti tévévitában is elmondták, hogy inkább egyszeri adót vetnének ki a szürreális profitokat termelő olajcégekre, és vizsgálnák, hogy nincs-e a piacon jelenleg ármanipuláció, illetve furcsálják az amerikai olajtartalékok hirtelen csökkenését.
A hírek szerint Clinton és Obama feszült hangulatban vitázott a nyilvánosság előtt. A tét nagy, jövő héten az egyik legfontosabb előválasztást tartják majd Pennsylvania államban. Mi a vita visszhangja, mit mondanak az elemzők, ki szerepelt jobban?
Meglepő a vita visszhangja, hadd idézzek a mai szalagcímekből és véleményekből. Az amerikai média szégyenteljes éjszakája. Bulvárvita, felszínes, dedós és ostoba, belterjes és köldöknéző. A legtöbben azt gondolják, hogy nem fontos és az embereket valóban érintő problémákról volt szó, hanem jelentéktelen dolgokról. Clinton keményen támadta Obamát, aki végig csak védekezett. Obama számára ez volt eddigi legrosszabb szereplése. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a kedden szavazó Pennsylvaniában visszaüthet Clintonra a negatív kampány. Sokan már a demokrata kritikusai közül is azt mondják, hogy Clinton tulajdonképpen egy demokrata ruhába bújt republikánus.
Bombera Krisztina, New Yorkból köszönjük! 350 amerikai püspök előtt mondott beszédében is elismerte és szégyenletesnek nevezte a pedofil amerikai katolikus papok erkölcstelen szexuális túlkapásait a pápa Washingtonban. 16. Benedek szerint olyan fegyelmező intézkedésekre lenne szükség az egyházban, amelyek biztonságosabb környezetet teremtenek a fiataloknak. Az egyházfő misét pontifikálta a főváros új baseball stadionjában, és 5 nem keresztény felekezet vezetőjével is találkozott. Indiában több ezer tüntető fogadta Új-Delhi repülőterén az olimpiai lánggal érkező repülőt. A tiltakozások egész nap tartottak, több száz tibeti aktivistát letartóztattak. Indiában él a legtöbb tibeti menekült, legalább 100 000-en, és ott él a buddhista tibetiek száműzött vezetője, a Dalai Láma is. A tiltakozók alternatív váltófutást rendeztek, egy időben a valódi fákja futással, amelynek eredeti 9 kilométeres távját biztonsági okokból harmadára rövidítették.
70 sportoló adta tovább egymásnak a lángot Indiában. Biztonsági okokból 9 helyett csak 3 kilométert futottak vele. A tibeti emigráns kormány azt kérte az emberektől, hogy békésen tüntessenek. Indiában élünk, ez az ország befogadott bennünket, szabad emberekként élhetünk itt, nem szabad kényelmetlen helyzetbe hozni vendéglátóinkat, mondta a kormány információs minisztere. Nem tartották be. A láng hajnalban érkezett az indiai fővárosba, és már a reptéren skandáló tüntetőt várták. Az egyre dühöttebb tömeget végül erőszakkal fékezték meg a rendőrök, majd betiszkolták őket a kocsiba. Így készültek a tibetiek a tiltakozásokra. Állítsátok meg az erőszakot, festették az arcukra. Új-Delhiben több mint 15 000 rendőr ügyel a biztonságra, a főváros nagy részét lezárták. Éjjelre a fákját egy luxus szállodába viszik. Ott több száz rendőr őrködik reggelig, amikor tovább indulnak vele a következő állomására, Bangkokba.
Politikai vízháború kezdődött Spanyolországban. Valencia tartomány konzervatív vezetése ugyanis tiltakozik az ellen, hogy a balközép kormány nyáron a Valenciát vízzel ellátó Ebro folyóból szeretné pótolni a katalán nagyváros Barcelona vízhiányát. A tartomány vezetője szerint a szocialista kormányfő megalázza Valenciát. Barcelonában ugyanakkor 60 éve nem látott aszály pusztít. A kormány azt mondja, a 40 millió köbméternyi víz átirányítása nem lesz káros hatással Valenciára. Idehaza hétfőtől nem kell ráírni a sárga csekkekre a személyi igazolvány számát a befizetéskor, a Magyar Posta felfüggeszti az áprilistól bevezetett szabályt. Az uniós előírásnak megfelelően az 1000 eurónál nagyobb összegű csekkeknél vezették be, hogy rá kell írni az igazolvány számot. A cél a pénzmosás visszaszorítása volt. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa azonban kifogásolta az előírást. Megbénulhat a bíróságok működése a fővárosi parkolócégek miatt. Az idén már majdnem annyi fizetési meghagyást nyújtottak be a parkolócégek, mint tavaly előtt egész évben. A túlterhelés miatt a bíróságok időnként törvényt sértenek, mert képtelenek betartani a határidőket.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság perenkívüli csoportja. Naponta átlagosan 700 fizetési meghagyás érkezik az irodába. Legalább 100-zal több, mint amennyit ezzel a létszámmal fel tudnak dolgozni. A túlterhelés miatt időnként törvénysértő az eljárás, mert a bíróság képtelen betartani az előírt határidőket.
Kiadókat, illetőleg bírósági titkárokat osztottunk be ezen ügymennyiség feldolgozására, szóval ennek ellenére előfordult, hogy esetenként a határidőket nem sikerült tartani.
A bíróságon azt mondják, a helyzet ennél csak rosszabb lesz, mert a fizetési meghagyásos eljárások nagy része perré alakul. M. Tóth Balázs ügyvéd szerint a jogbiztonságot is veszélyeztetheti, ha a bíróságok nem tudják kezelni az ügydömpinget.
Ha az ügyteher ennyire megnövekedik, és a bíróságok nem képesek megfelelni a megnövekedett ügyteher támasztotta igényeknek, akkor az embereknek a jogérvényesítési képességeik, lehetőségeik csökkennek.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság az Országos Igazságszolgáltatási Tanács segítségét kéri, hogy ne omoljon össze a rendszer. Több számítógépet és több embert kérnek, hogy le tudják dolgozni a hátralékot. Budapesten a fizetési meghagyások 70%-át parkoló cégek nyújtják be a bíróságra. Általában 6-7 évvel ezelőtt keletkezett tartozásokat követelnek. A Híradót Víg András tudósította.
Eredménytelenül érhet véget a nyomozás a fenyőgyilkosság ügyében. A DNS vizsgálat kizárta a lehetséges elkövetők közül azt az albán nemzetiségű koszovói férfit, akit a Nemzeti Nyomozó Iroda 2 évvel ezelőtt Fenyő János gyilkosaként azonosított. A szerb hatóságok kétszer is adtak DNS mintát a nemzetközi körözés alapján elfogott férfitől, de egyik sem azonos a fenyőgyilkosság helyszínén talált mintákkal. A médiavállalkozó gyilkosa után a rendőrség 10 évig nyomozott hiába. Ismét vádat emelt az ügyészség Tasnádi Péter ellen. Ezúttal sikkasztás és lopás miatt állítják bíróság elé. A vádirat szerint a vállalkozó nem tudott elszámolni azzal a 22 millió forinttal, amit egy közös vállalkozás reményében kapott egy ismerősétől, akinél legutóbbi szabadulása után házi őrizetét töltötte. Kiköltözésekor Tasnádi 2 íróasztallal is megrövidítette korábbi szállásadóját.
A vád jelentős értékre elkövetett sikkasztás és lopás büntette, amelyet a vádlott, mint visszaeső követett el. Ennek a büntetési tételhatár felső kerete az 5 évig terjedő szabadságvesztés, illetve 3 évig terjedő szabadságvesztés a lopás esetén.
Átadták Budapest egyik legszebb és leghíresebb fürdője, a Gellért felújított férfi termáját. A női részleg pár hónapja készült el. A fürdő 1917-ben épült, először a II. Világháborút követően restaurálták, ám azóta a mostani volt az első komoly felújítás. A Gellért fürdőt akadálymentesítették is, így most már mozgáskorlátozottak is tudják használni.
Egy éves munka után először mehettek be a kamerák a Gellért fürdő felújított férfi termál fürdőjébe. Holnaptól pedig 2 hétig a hölgyek is használhatják. Utána a Gellért hagyományaihoz hűen újra csak férfiak fürödhetnek itt. A Gellért Budapest egyik legpatinánsabb fürdője. Ez pedig a férfi fürdő egyik különlegessége, az úgynevezett piskóta burkolat. A felújításkor több millió ilyen zsolnai mozaiklapot használtak. Ilyet még a török fürdőkben sem lehet látni.
Az eredeti 1918-as állapotoknak megfelelően sikerült helyreállítani a medenceteret. Azt hiszem, hogy nem csak Magyarországon, de a világon is egyedülálló ez a fürdő. Sehol a világon nem fürödhetnek a vendégek, a fürdő vendégek zsolnai porcelánban.
A Gellért fürdő felújítása eddig 1,5 milliárd forintba került. A női és a férfi termálfürdő mellett a korabeli stílusban hozták helyre az öltöző teljes faszerkezetét és a kínes ólomüveg ablakokat is.
Először adták át a Simon Wiesenthal díjakat Budapesten. A holokauszt emlékének megőrzéséért végzett önkéntes munkájáért Gordon Gábor, az Életmenete alapítvány létrehozója, Verő Tamás rabbi és Rácné Horváth Ágnes politikai szakértő kapta meg elsőként az ezüstből készült falu alakú díjat. Most pedig nézzük az esti kínálatot itt az M1-en. 8 után szempont, M. Kis Csabával, szervusz. 4 téma, 5 riport, ma is avasd be a részletekbe.
Szervusz, jó estét kívánok. Kérdések formájában teszem meg. Miért nem lehet tudni Magyarországon, hogy az az orvos, akire életünket bízzuk, követette már el műhibát? Hogyan és miért csinált bolondot 54 családból egy fővárosi önkormányzat? Miért jobb ember a Sintér, mint sok kutya tulajdonos? És ön tűri vagy támogatja az újabb nagy sztrájkot, esetleg tiltaná? Szempont 20-10-kor várom önöket.
Köszönjük szépen. 10 után 10 perccel az este Krizsó Szilviával. Szervusz, gondolom nálatok is a holnapi BKV sztrájk uralja majd a műsort.
Szia András, mi más, jó estét kívánok, hiszen ma mindenki arról beszélt, hogy mi lesz holnap, egyáltalán el tud-e jutni oda, ahová akar. Este megpróbálunk néhány támpontot adni, és azt is megnézzük, egyáltalán milyen jogai vannak azoknak a munkavállalóknak, akiket más vállalatok dolgozóinak sztrájkja valamiben korlátoz. Aztán a drámai élelmiszerár robbanásról. Magyarországon egy év alatt 50%-kal emelkedett a liszt és az étolajára, a világon pedig átlagosan 40%-kal drágult az élelmiszer. Mi jöhet ezután? Milyen környezeti, társadalmi és egyéb súlyos következményei lehetnek a megállíthatatlannak tűnő folyamatnak? Este 10 után 10 perccel várjuk Önöket.
Krizsó Szilvi, köszönjük szépen. Ez volt a Híradó csütörtök este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. Éjféltől leáll a tömegközlekedés a fővárosban, az éjszakai járatok is csak hajnalig közlekednek. Kecskemét közelében a 44-es útnál lezuhant egy gyakorlatozó, míg a pilóta szerencsésen katapultált. $115, soha ennyibe nem került még a nyersolaj, van, aki szerint spekulánsok állnak az árrobbanás mögött. Másfél év, másfél milliárd, eredeti állapotában a főváros legszebb fürdője a Gellért. Most sport és időjárás jelentés következik. Híradót legközelebb 8:30-kor láthatnak az M2-n Bakos Piroskával, illetve itt az M1-en is éjfél előtt nem sokkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Az FHB-nál minimális önerővel kapsz hitelt.
Akár használt lakásra is.
A kamat?
Smafu.
A berendezést meg megoldott szabad felhasználású hitelből.
Bármit vehetsz belőle, öregem.
FHB jelzálog hitelek most induló banki költségek nélkül.
Jól mondom, nyuszu muszu.
Ne hagyd, hogy bármi visszatartson. Élvezd, hogy a hajad átjárja a szél. Tedd próbára a Vellaflexet a Vellától. Flexaktív formulája segít visszaállítani frizurád eredeti formáját, bármit is csinál. Rugalmas tartás a Vellaflexen.
Tessék rendelőt.
Doktor úr, jöjjön sürgősen. A macskám lenyelte a gumisút.
A kutyám benyakadt egy üveg viszki.
Azonnal jöjjön ki, Csuri a tömkézüzet riasztóját utánozza.
Vegyen egy nagyobb gumisült, tegyen lakatot a hűtőre. Ezt tegye föl naponta háromszor.
Szép gyors kölcsön, 24 óra alatt, munkáltatói igazolás nélkül. Mi sem egyszerűbb. Kíváncsi, milyen összeget igényelhet? Hívja 0640 222 333-at. CIP Bank. 2007-ben az év bankja.
A hatos lottó heti várható főnyereménye 450 millió forint, az ötös lottó főnyereménye 333 millió forint. 450 millió forint és 333 millió forint.
Bármikor bejöhet.
Másfél éve kötöttem meg a szerződést, megkönnyebbültem, könnyebben jutok bármihez, akár ruházkodáshoz, akár többet tudok az unokáknak adni. Külföldön is voltam már az ősszel, el voltam Tunéziában. Saját kis lakásában maradhat, a saját környezetébe, nem mozdul el onnan, és ez egy nagyon nagy előny ilyenkorban, mint amilyenké már.
Újdonság. A Hild Megával akár 50% az egyösszegű kifizetés május 31-ig. Hívjon minket bizalommal. 887 56 00.